Hetedik rész. Évforduló. Ahogy leszállt az összvér hátról, a nyerek fölött felvillant a bő, sötét fényű sajemszoknya, s a lovas legény alulról felfogta tenyerével a két könnyű bőrsarut. Az asszony ismeretlen nyelven beszélt, melyet nem értettek meg az idevalók. A sárgazek és indián csatlós ugyanilyen mély torokhangon válaszolt, míg úrnőjével beszélt, lesütötte szemét. Az asszony tájékozódni próbált. Egy kőhajtásnyira lehettek a székesegyháztól, előttük emelkedett ki méltóságos vonalával az alkirály palotája. A bejáró előtt lompos vértesek állnak, most egyszerre megragadják az alabárdot, amint elindul a kis csoport a parád és lépcső feljárat elé. A mai nap más lehet, mint a többi megszokott csütörtök Új-Hispániában. Hetekig nem látnak új embert, legfeljebb valami rokon érkezik a szigetekről, ezüstöt küldenek a bányavidékekről, vagy fogoly fellebbez az alkirályhoz. De a mai napon meglátszik, hogy ünnepnek szánták. Tisztek, írnokok, szekretáriusok keringenek, nagyobb részt olyanok, akik már itt születtek az új világban, vagy nemrég érkeztek meg Kasztíliából. Ők már hatalmas, eleven várost találtak, kolostorok, templomok adják át egymásnak az áldást, nemesek palotái cifrálkodnak, és csak a pincéikben felfakadó talajvíz emlékeztet még azokra a régi legendás csatornákra, melyekből még néhányat látni, amerre a város végén a tópart elterül. Minden ablakban, folyosóhajlásban őgyelgők tűnnek fel, a konyhákban napok óta készülődnek, a völgybeli hidalgók mind hivatalosak arra az ünnepre, melyben az alkirály megtisztelte a múltat, s egy napra felújítja mindazt, amit három hosszú évtized óta szüntelenül csipkéznek a legendák. Ma délelőtt lesz 30 esztendei annak, hogy Holgin kapitány kicsi őrhajója rászaladt a császári csónakokra, s a számszeriasok Guatemozin mellének szegezték fegyverüket. Három évtizede annak, hogy megülték a város felett a halottitort, s étel után fel kell Don Hernando, hogy behatoljon a dögvész hasogatta Tenochtitlánba, s úgy mondják, hogy ő még hallotta, amikor Axayacat palotájának a romjáról az esőisten utoljára elsiratta Mexikót. Körüljáratta tekintetét a nagy téren olyan ember nézésével, aki régen, nagyon régen nem járt az előtt ismerős tájékokon. Még mindig egyenes, sudártermetű volt, s javakorbeli asszonynak látszott volna, ha a széles lovaskalap alól előkandikáló őszhaj nem árulja el élemedett korát. Spanyol nagyasszonyok szoknyáját viselte, a derék fekete bársonyból volt, kemény fehér álló gallérral. Mellén hatalmas aranykereszt, ujján egyetlen smaragd gyűrű, tőrének markolata széttátott torkú, aranyból kovácsolt krokodil figura. Hátra nézett, vajon a málhás összvérek követik-e a csatlósokat, akik udvari darabont köntösükben cipelték asszonyuk pajzsát, címerét ott láthattad a holulai piramist, előtte halavány asszony alakot, melynek fejét bekeretezi az ötágú korona. Ellenzőt font kezével szem elé, úgy nézett szét a téren. Csupa emlék, ahogy kihámozza házakat, kastélyokat, templomokat újmódi idegen formájukból. Akkor, amikor először érkeztek, reszketve, de zeneszóval, ezen a helyen, ahová most lassan kanyarodnak málhás összvérei, Moctezumának állt a palotája. Már az első délutánon idejöttek, vajon van-e még kő belőle? Egy kő, amelyik még látta, ahogy jött, félig eltakart fővel, egyszerű gyapott köntösben, amint megkívánta tőle indián lánytól az udvari illem. Erre volt a palota, és abot lehetett a nagy teokalli. Mindebből semmi, de semmi sem maradt meg, mindent egészen eddig a belső övig elnyeltek a kanálisok, elporlasztott a spanyolok csákányás a kivillanó fehér töltésút mellett. Ma ingoványos szakaszok mutatják az elnyelt, csodálatos metropoliszt. De hová lett a legbensőbb öv, melyet Guatemozin védett az utolsó óráig, mely elkerülte a lángokat és ágyúgolyókat, a rontást? Hetek múlva jöttek Cortés építőmesterei, kezükben zsinórral, egyszerű hajóépítő ácsok voltak és hídépítő őrmesterek, Megfeszült kezükben a mérőrút, s mutatták, erre lesz a kormányzói palota, amott az erőd, melynek Cortés adta a Matadero nevet. A székesegyház a Teocalli füstös falára támaszkodott baloldalt, a csak másik szárnyában építették fel, spanyol módra faragott, malterezett kövekből. Aki megnézi, látja, hogy két különféle anyag csillog a napsütésben, a többit, a házakat itt a legbensőbb övben kisajátították a kapitányok, a papok, udvari népek belső hada elnyelte mindazt a néhány házat, amely az ostrom után megmaradt. Régi Tenochtitlánból nincsen már semmi más, mint az emlék. Így hágott feljebb az alkirályi palota hatalmas lépcsőzetén. Alacsony, kényelmes fokok voltak, merev, vaslábú hispániaiaknak számva, nem indiánoknak, akik felkúsznak a meredek, hüvelyknyi széles templom lépcsők végső fokára is. Minden pompás volt, kényelmes és dísz, hatalmas, aranyos kapuk, ősrégi laktanyák, várták, ahol festett bódékban unatkoztak az alabárdosok. Külön kifutó a hintók számára, három feljárat, egyik a főrangúaknak, másik a spanyol népnek, hátul egy oldalsó járás indiánok számára elkerítve, akik itt várakozhatnak dolgok rendjére, ha ügyes-bajos sorsuk őket e magasabb világba veti. Az alsóbbi kiugrón elébe állt az őrség. Leeresztett lándzsáikkal elzárták a feljáratot. Mi dolga lenne indián nőnek Új-Hispánia alkirályánál? Még a spanyol maskarát visel is, spajzsokat lóbálnak legényei. Egy percre megálltak. Fentről trombitaszó hallatszott, egy udvari titkár fekete díszruhájában megjelent az erkély melvédjén, leszólt az őrségnek, fegyverbe fújják meg a kürtösök a díszjelet. Az excellencia úgy kívánja. Így ment fel, kicsit merev térdel, de mosolyogva bólintott az őrtállók felé. Jogommal élek, vitéz uram, mondta kicsit fátyolos spanyollal, mely mégis lágyabb volt, kevésbé gutturális, mint amit ideát beszélnek manapság az indiánok. Jogommal élek, Carlos császár jogával, hogy személyemben fordulhatok egyenesen a felség vagy helytartója elé. Már ekkorra mindenki tudta, hogy Marina megérkezett. Az udvari kancelláriában szaladt először szerte a hír, átvették a csatlósok, nyüzsgés és zsibongás támadt, mindenki egyszerre látni akarta Marinát, akiről évtizedes legendák keringtek, a távoli idők különös figurája, Cortés szeretője, indián királyok bizalmasa. Don Martin Cortésnek, a Szent Hágó rendkommendátorának édesanyja, bizonyos Juan de Xamarillo úrnak első foglalásbeli vitéznek özvegye. Marina mosolyogva vonta elő tarsajából az alkirály díszes hívó üzenetét, melyben ékes, újfajta szavakkal rendeli egybe mindazokat, akik a gondviselés különös kegyelméből túlélhették Mexikó bevételének három évtizedét. Ahogy felért a lépcsőn, elborította a meleg, örömmel nyúlt a hideg narancsleve után, melynek gyümölcsét már sok helyen meghonosították az andalúziai telepesek. Így ért be az előterembe, melyben sötét tónusú képek mutatták be Carlost, Ferdinándot és Izabellát az ügyes bajos várakozók előtt. Oldalt kis kápolna nyílt, habfehér sejembe öltöztette Máriájával, aranyba fürdő mennyezetével, fehér ezüst, extatikus jeromos képével egy folt a barokk Hispániából, melybe, úgy látszott, nem hatolhatott be az új világ, míg fel nem fedezte a látogató az oldaloltárok felett azokat a tolmozaikokat, melyek drágaköves rámákban kvetszázöldből, paradicsom madártarkából, kormorán sötétjéből egybeszőve ábrázolták az indián arcú szenteket. Marina először a kápolnába tért be. A küszöbön megállt, átvillant benne a gondolat, vajon nem ezen a helyen pereghettek-e le a végzetes párbeszéd Malinche és a haragos úr között, nem ezek lehettek-e az ablakmélyedések, melyekben meghúzódva Ordaz és Oli megcsörgette könyörtelen fegyverét. Talán itt lebbent el az ő szájáról a mondat. Kívánj velünk jönni a sápadtarcúak szállására, ég és föld csodálatos hatalmú ura. Mindez a küszöbön egy pillanatra úgy borulnak rá az emlékek, mint csipkefátlak. Ahogy odahaza is, a birtokon, Oaxacában, amikor kimegy reggelenként a nagy udvarra, s körülnéz a gazdaságban. Olyankor is úgy érzi, valaki régi árnyék köntösében lépked mellette. De otthon le kell mindezt rázni a magáról, mert jönnek a szomszédos indiánok. Nem egy idegen spanyol uraktól menekült az ő portájára, s mutatja hátát, melyen ott van a korbács, vagy bélyeg nyoma. Bemegy és levelet diktál ilyenkor a szomszéd birtokosoknak, nemesek szokása szerint uramnak és Krisztusban testvéremnek címezi. Mellékeli a váltságdíjat, hogy kegyelmed Juanillo nevezetű indiánja az ő portáján maradhasson. Mintha valóságos kancellária lenne, annyit levelez, ír az alkirálynak, akit még sohasem látott, üzenetet küld a távoli öreg jóakarónak, Siappa szent püspökének, aki idősebb, mint maga az idő, és Bartolomé de Las Casas a neve, és még Ferdinánd király erősítette meg népadta címét, hogy ő az indiánok protektora. Hányszor írja ugyanazt, mindig az egyforma mesét. Szentatyám, verik a falvak népét, tépázzák asszonyok becsületét. Apró nemes úrfiak törnek rá a hajadonokra, akiknek kertjében alig virított még az első piros virág. Ír, míg várja a ritka választ, odaveszi magához a szegény, megesett lányokat. Mióta meghalt férje, Juan de Xamarillo nemes úr, aki joviális, elhízott kegyes ember volt, hamar végzett vele hideglelés és serital, azóta egyre szorosabbra zárkózik fajtájához, amelyből vétetett. Ő maga is elnehezedett, ritkán látogatja a szomszédokat, a spanyol urak sűrűn váltják egymást, a harmadik határban talán már nem is tudják az újonnan ide költözöttek, hogy a birtokon ama titokzatos Doña Marina az úr, akit Carlos császár kegyelmén kívül maga az őrgróf is kitüntetett egykoron. Nem törődik velük, nem törődik az apró nemesekkel, ájtatos lett, öregasszonyos praktikákba merült, könnyelműen bánik a felgyülemlett tallérokkal. A vita támad törvény és indián között, s valaki azt meri állítani, hogy a törvény spanyol. Hányszor írta levelére a kormányzó, hogy tájékozódik, és majd a kérdéses ügyekben megadja, nemes asszonyom, kegyelmednek a választ. Ilyenkor mutogatja az írás tudatlan peofajtáknak. Látjátok, már megjött a levél. Lehetsz még türelemmel, asszonyod nem feledkezik meg rólad. Magában mosolyog, még élek. Van mellettük, szegények mellett valaki. Azt hitte már, soha többé nem kerül a világ szem elé. Vidéki módjára összecsapta kezét, a házaló kereskedők meséltek Mexikó városának új és új csodáiról. Már meg sem ismerném, mondta, és ilyenkor kicsit fájdalmas volt minden. Könny futotta el szemét, és azokon keresztül mosolygott. Nem látom soha többé Mexikót. Így érte Antonio de Mendozának, Tendilla grófjának, új Hispánia első alkirályának levele, melyben kéri, hogy saját személyében kíséretével jelenjék meg az ünnepélyeken az alkirály kedvelt vendégeként. A fehér Mária előtt térdelt, és olyan jól esett megpihenni. Ha úgy számítja az éveket, mint a spanyolok szokták, 50 körül lehet. Ma már nagyon kevesen tudnák elszámolni, hogy mennyi telt el a 9 cső éve óta, amikor virágos kapu áldozott törzsi istenének, és mondotta, hogy leánya Malinalli megszületett. Amint térdelt, lágy kéz ereszkedett vállára, és maga mellett brokátok suhogását hallotta, valami nagyon-nagyon édes illatot érzett. Az asszonyok pacsorában térdepeltek mind a ketten. A másik asszony még mindig szép volt. A ráncok megkímélték, hajába alig kúszott fehér szás, az udvari köntös páncélja araszra szorította össze derekát. Ahogy egymásra néztek, Marinában ferré vett a régi ösztön, mélyen lehajtotta fejét, s maga elé vonva a fátyolt mutatta, hogy Isten anyja után úrasszony előtt is alászkodik. Ketten felkeltek és kimentek vissza a terembe, mely erkésorával kinyúlt a tér szélvédettebb oldalára, és benyílók, beugrók tarkították hatalmas méreteit. Egyedül voltak, a másik asszony átölelte Marinát, s hangja felcsendült, a régi udvari mexikói nyelvet beszélte, hódított törzsek tó körüli szavát, melyet átvettek rendre a meghódoló kacikák, s a kereskedők szétvittek Anahuac minden tájékai felé. Marina mosolygott rá. Tecu ihpó. Még milyen szép vagy. Nem látszanak meg rajtad az idők. Nem látszik meg rajtad a bánat. Látom szemedben gyermekeid örömét és boldogságodat, hogy véreidet biztosan örömben láthatod. Úgy címezte, mint úrnőjét, mondva néki régi aszték szóval, asszonyom és anyám, és úgy mosolyogtak egymásra idegen ruhában, idegen névvel, idegen világban, idegen Mária előtt, ahogy halkan suttogták a régi szavakat és a régi címeket, s újra Malinalli lett Juan de Xamarillo özvegye, és újra hercegnő, és a lecsapósas császári hitvese Don Juan Cano úr özvegy úrasszonya. Jól esett lehajtani fejét régi etikettel, amikor nem volt szabad szemébe nézni és érezni, hogy a másik asszony hálás érte. Felemeli és kéri, engedjék el egymásnak az illemet. A kamerárusok kitárták az ajtókat, az udvarmester háromszor koppantott, mert az alkirály a császári felség képét viselte Új-Hispániában. Szétnyíltak az ajtók, most ők hajoltak meg spanyol szokás szerint egy feketébe öltözött komoly, szálas spanyol úr előtt, aki a Calatrava rendkeresztjével mellén képszerűen emelkedett ki az ezüstösre meszelt falak vakító fehérsége előtt. Mendoza széthúzta a függönyt és bevezette szobájába a két asszonyt, s ott szertartásos módon nagyúri dámáknak kiáró hódolattal köszöntötte először Donya Izabelt, s aztán Marinát, kinyitotta az ablakot, a magasból végigmutatott egy csodálatos városon, mely a csillanó tó tükörzöldjéből meseszerűen emelkedett ki, mint poraiból megújhodott főnix madár. Kegyelmetek még látták, ismerték a régi Mexikót, melyet nekem nem volt szerencsém fényében, hatalmasságában megpillantani. Ami szerény igyekezetem szerint tellett, spanyol hazánk képére és hasonlatosságára csináltam, nem feledve sohasem azokat a szándékokat, melyeket a völgy őrgrófja forgatott elméjében. Kegyelmességet csodát tett, de talán nem fogja terhemre róni, ha néhány évi távollét után emlékezem a régi városra, Tenochtitlan képe van előttem, és atyám, a haragos úr, mint itt, talán ebben a szobában, ezen a helyen megsimogatta egyszer a fejemet, amikor senki sem látta, mert rettenetes úr volt, s asszonyoknak, még saját leány gyermekének sem volt szabad felemelnie szemét. És arra emlékezem, kegyelmességed engedelmével, amikor először végigmentünk. 30 esztendeje, amikor előjárt nagy csontos szürke lován az, akinek neve legyen áldott, Don Hernando uram, kendővel, ecetes kendővel orra előtt, mert dögvész szabadult el az utcákon, foltos és véres volt köntöse. Bizony mi sem ettünk az utolsó napokon át, véle volt talán Sandoval úr és Ordaz, velem együtt, Galante, ahogy emlékezem, én voltam megint a tolmács, nekem kellett urammal menni, és mentünk, mindenütt feketek ezek, ahogy belekapartak a kövezet alá, és kitéptek fűszálakat, és fogtostak moszatukat a csatornák alól. Minden fekete rom volt, a kutakba belefolyt a vér, mindenütt hullák, a templomok leomlottak, a házak leomlottak, a csatornákból felszivárgott a dögvész. Gyerekek sírtak, és asszonyok néztek, mint akiknek őrület zavarta elméjét. Az én uram Guatemozin nevében mentem legelől, és mondtam nékik, legyen béke. Guatemozin elrejtette Moctezuma aranyát. Soha senki sem tudta, merre rejtette. Ő maga nem mondta soha senkinek. Hallott-e, Donya Izabel, valaha ezekről az aranyakról? Csónakba szálltak előző éjszakán, vélement Tlacopán és Teckokóra, miként ezt előírták törvényeink is, tlákok nemzetségéből eredt mindhárom, és mindaz, amit bírtunk, a törzs vagyona volt. Ahol legmélyebb a víz, ott elsüllyesztették atyámnak, az ő atyának, s annak atyának királyi kincsét. Így tudom én a régi történetet kegyelmességednek engedelmével. Nem azért vagyunk itt, hogy megbolygassuk a halott nyugalmát, s megbontsuk az ő békéjüket. A haragos úr aranya valahol mélyen a tófenekén pihen, de vajon nincsen-e mindenütt arany a föld tetején is? Minden elvetett mag aranyat hoz, ha tudjuk művelni, mondják a régiek, s itt Új-Hispániában beválnak a régi példabeszédek. de trágyázzák kegyelmedék bőséggel, fajtánk beliekkel, vérével. Kemény kegyelmet szava, Donya Marina, bántana, ha nem lennék szokva hozzá. A levelei épülésemre szolgálnak, s nem egy visszásságot általa tudott megkancelláriám. Kegyelmetnek el kell ismernie, hogy nem vétettem hitünk ellen, s hogy mióta Carlos nevét képviselem Új-Hispániában, javult egy derék nép állapotja. Kegyelmességed nagy iskolát építetett Tlatelolco piacán, ahol egykoron állt atyáink főtemploma, és ott mindenfajta béliek együtt hallgatják az igéket, melyeket nem fogad be az én asszonyi elmém. Kegyelmet szóba ereszkedik a környék indián uraival, és ajtaja nyitva van előttük. Kegyelmességet parancsolta, hogy ünnepeltessék meg a vasárnap, s a föld mélyében dolgozó szegények bocsátassanak el két holtölte után. De kegyelmességet szava bármi erős, alig hallatszik mélyebbre, mint egykor hujcilopotli kürtje a teokalli tetején. A kasztíliaiak engedelmeskednek a törvények, de nem hajtják végre őket. Donya Marina, kegyelmet szava veszedelmes volna, ha mindenben igaza lenne. Egy ilyen szóval megölné minden hitemet abban, hogy javítani lehet ezeken a szép országokon. Atyáink sohasem tűrték, hogy mi asszonyok szóljunk férfiak dolgában. Engem az Úristen kifürkészhetetlen akarata odavetett kegyelmetek közé, és úgy akarta, hogy szolgálhattam uramat, és férfiak dolgába elegyedtem, mert uram ezt nékem így parancsolta. Ezért bocsássa meg nekem kegyelmet, hogy egyszerű asszonyelmémmel fürkészni merem szándékait. Nekünk anyánk volt Izabella, ő is asszony volt. Az Úristen akarata volt, hogy kegyelmed legyen vezető csillagunk. Én Carlos urunk képében vagyok itt, ő rendelte úgy, hogy Donya Marina személyében császári személyhez fordulhasson. Kegyelmed mindenben jogával él. Erre nekünk nem volt szavunk. Atyáink harcoltak és éltek békében, születtek és meghaltak. Nekünk nem voltak hosszú írott törvényeink. Kövek álltak, s rajtuk kifaragva az idő. Kövek voltak, melyeken kifaragtuk isteneinket, akikről ma már tudjuk, hogy hamis istenek, de azért én nem merném ma sem káromolni őket. Ha építettünk palotát vagy templomot, a kőbe belefaragták, hogy ki volt az, aki építette, s mik voltak hőstettei. Lapukra ráfestették az adót és a foglyokat. A harcosok számát jelezték. Minden egyszerűbb volt. Békésebb volt, és mi eligazodtunk rajta. Ma hosszú-hosszú hónapokig járnak fiaink az iskolába, aztán újból járnak a Tlatelolcói nagyiskolába, amelyet kegyelmedék Universitásnak neveznek, s új címekkel jönnek ki, mint doktorok és licenciátusok. Míg mi régen éltünk, nem tudtuk, hogy minden hatalom az aranyból jön. Köveink voltak, s kakaóbabokat gyűjtöttünk érés után, és vettünk szöveteket magunknak. És néha aranyunk is volt. Kegyelmed új pénzt veretett, elsőt mondják, ez ország aranyából és ezüstjéből, és most ezért adnak mindent, összvért, lovat, fegyvereket, indiánokat. Mi hártyalapokra festettük azt, ami rendeltetett, hogy megtudja egyik kacika a másiktól, és egyik úr a másiktól, és egyik szent ember a másiktól. Kegyelmességed műhelyt rendeztetett be, hol bekenik a fából és vasból kifaragott betűket, és lenyomják, sokszor és százszor is lenyomják, és összefűzik, és úgy mondják, ez könyv. És ilyen könyvre lett lenyomtatva az én uramnak, Don Hernándónak minden levele, melyet éjszakánként körmölt akkor én kuporodtam ott meg a küszöbe előtt, és ő csak írt. Vagy mondta a licenciátusnak, néha férjemnek is, mert ő írástudó volt, írjál helyettem. Most megolvasom én is, betűzgetve, és egy-két helyütt látom az én nevemet is. Isten bocsássa meg, ha ez vétek. Tudja-e, Donya Marina, egyenként, hogy kiből lett az első foglalók közül, és hányan jöhetnek össze ez ünnepségre? Három esztendeje jött a hír Hispániából, hogy az őrgróf megtért atyáihoz. Én odahaza voltam, s Martin fiam hozta a hírt, fekete tollal a kalapján, s csak annyit mondott, meghalt az apám. És lehajtotta a fejét, gyászolt. Majdnem mindnyájának élete veszett az egykoriak közül. Sandoval úr nagyon régen, amikor először elérte a hazai földet, Alvarado úr lement arra a távoli földre, amit Perunak hívnak, és ott harcolt, és ott vérzett Pizarro úrral, akinek nevét elhozta ide, hozzánk a hír, s akinek ott életét vették. És Olmedo atyára emlékezem. Mindig jó volt, és mindig kegyes volt. Hirtelen döntötte el lábáról a betegség, amikor mi visszajövénk Hondurasból. Olinak nyakát vették, amikor Hondurasba érkeztünk. Ordaz... Vajon mi lett Ordazból? Azt hallottam, hogy Hispániában maradt, nem vágyik erre mi felénk. Kincsei vannak és aranya, és címer rajzába a császár belevétetett egy füstölgő hegyet, emlékül, amikor megmászta a füstölgő hegyet. Emlékezik az indiánokra még? A fekete virág nagyon öreg, ül a teckokói palotában. Öreg és kegyetlen, és már nem változik át soha jaguárra, nem lesz belőle sohasem ocelot, mióta megöregedett, nem kell neki a vér. Spanyol neve van azon, hívatja magát és gyermekeit, gróf úr fiaknak címzik, miként így címzik a tlaxcalai kacikák gyermekeit, és a haragos úrnak minden ivadékát. Ha mennek egymást látogatni, címeres pajzsos szolgák szaladnak lovon előttük, és néger szolgákat is láttam, akiket aranyukért vásároltak. És vígak a tlaxcalabéliek, mert nem fizetnek adót, így mondják, mert így áll az írásban, amit kötött vélük az én Hernando uram. Kegyelmed, emlékszik erre, a tlaxcalai kontraktusra? Milyen rongyosak voltak mind, meg éhesek, alig álltunk a lábunkon. Mindegyikünk csupa seb és éjszaka halottakat olvasztottunk, és a zsírjukkal kentük be a sebeket egész éjjel. És másnap jött a fiatal Xicotencatl, akinek az úr elvette eszét, és ellenségünk lett végső percben, és jött és alászkodott. Mi így vonultunk be a haláltornácáról Tlaxcalába. És jöttek a jegyzők, Godoy úr, és olvasott valamit fennhangon, amit alig értettem, és nékem kellett mexikói szóval nékik továbbadni, és ők mondták tovább azon a nyelven, melyen mindmáig beszélnek hegyeik között a tlaxcalaiak. Duerót ismerte? Andrea del Duero, amikor visszajött, vagy 20 esztendeje ennek, kegyesen maga elé hivatott, és sok mindent mondott, amit Carlos császár szolgaleányának üzent, és ő hozott papírosokat a gyermekünk számára, és ígérte, hogy rendjel fog csillogni rajta, és olyan lészen, mint mindenik gyermeke, akiket még Catalina asszonytól, vagy az új gróf asszonytól kapott. Hernando Cortésnak Martin volt első fia. Ezt mondta mindig, és még az ő életében lett az én fiam a Szent Ágó rendjének parancsnoka, s neve senki előtt sem ismeretlen, atya után, ő maga után, új Hispániában, amikor hazajött, milyen egy öreg asszony, minden szóból százat szaporít. Dueróról beszéltem. Mondta, valaha barátja volt. Mondta, valaha kéz-kézben voltak, és egymásé volt aranyuk. Aztán Duero megridegedett, elfogta a hatalomvágy, előttemet vissza Hispániába. Ott vala akkor, amikor püspökök és nagyurak előtt kellett uramnak hitet tenni. Ott volt, amikor Ordaz állt ő mellette, és szemben véle a kubai kormányzó nevében Duero uram, az egykori testvér. És Carlos ingatta fejét, így mondta, és minden nap azt mondta, hogy holnap. Magas, őszbe csavarodott ember lépett be a szobába. Szakálla rendezett, ő maga piros arcú, régi művű, aszték munkájú aranylánc lóg a nyakáról, idegenül néz körül, mintha szellemeket keresne. Marina felnéz rá, aztán széttárja a karját. Don Bernal, Diaz uram, galante, már nem is tudom, kegyelmedet miként hívjam. Istenem, majdnem 25 esztendő, hogy elváltunk Honduras felé. Marina, én ott voltam a hajón, a kapitánán, amikor kegyelmed elárult a tudományát. Én ott voltam, amikor kegyelmedet Hernándóhoz szavaztuk. Mindezeknek okáért talán nem sajnálná, hogy megcsókoljon egy ilyen vén embert. Még mindig galante, kegyelmed, ha kormányzó is Guatemalában, mint mondják, hogy járja a hír, asszonya, hites asszonya egy sem volt, de gyermekeinek se szeri, se száma. így rám tirít az első pillantásban, és épp a mi alkirályunk ő kegyelmessége előtt. Talán várna, míg megint együtt lovagolnánk, ahol használhatja tudományát. Mendoza szólt közbe. Úgy mondják, hogy kegyelmet Don Bernal Díaz del Castillo nem tölti hiába a vénlegények nyarát. Úgy mondják, megirigyelte Gomara Páter babérjait, és elszegődött krónikásnak. Irigyelni nem irigylen, nagy uram, de letépném fejéről, ha találnám. Mézes szavú udvari ember, a Cortés nemzetség főkáplánja, meg kell, úgy látszik szolgálni a stólát. Minden szava, amit olvastam, mézes mázos újfajta nyelven ír, melyet most megszoknak az ifjú kényes urak. Mindent kerekít, mintha ezer esztendeje történnék, s úgy dobálózik a megjelent szentekkel, hogy lám, alig volt csetepati, amikor Szent György lándzsája nem szúrt át egy-két indiánt. De hát mi még itt vagyunk egy néhányan. Kegyelmet kiavítja, avagy csak glosszálja. Én megírom-e birodalom elfoglalásának valóságos, nem szépített történetét? Ha időm engedi és elmém bírja, egybegyűjtöm az emlékeket, és nem hagyok ki belőle semmit sem. Említ majd minket is, Don Bernal. Már az első fejezetekben felkerül neve kegyelmednek, Donya Marina, és azután rendre vesszük, ahogy történtek a dolgok. Én rám nem emlékezik már bizonnyal kegyelmed. Donya Isabel, én kegyelmességedet még királynőnek címeztem, és írtam is erről Carlos császárunkhoz a levélben, amit egy este diktált nékem a vezérkapitány. És emlékezem az ő szívének állapotára, amikor az egész táborban ennyi év után kell ilyesmit elbeszélni. Mi mindannyian tudtuk, belsőbbek, Donya Marina akkora gyermekkel volt. Kegyelmet táncolt véle a palotában, és akkor felgyúlt az arca, pedig egyébként sápat halavány volt mindig. És amikor kegyelmességed elébe lépett, a nagy és csodálatos napon, ma 30 éve, akkor is az vala első szava, hol van a császárnő, mert így titulálta kegyelmedet. Mi, belsőbbek tudtuk, hogy Gehenna tüze égeti Tezcuhipo hercegnőért Cortést. Requiescat in pace. Ilyesmit csak nem ír meg a krónikában. Nem lenne illendő, amikor férfiak dolgát mondom. Azoknak a dolgát, akik itt porlattak el Új-Hispániában. Senki sem tudja nevüket sem már, amikor ilyen gomaraféle káplánok csak szerte viszik a maguk választottainak hírét. Don Hernando nagy, csodálatos ember volt. De ember, és nélkülünk, öregek nélkül, veteránok nélkül tapottat sem ment volna előre. Ez az igazság mindnyájunk előtt, akik itt élünk. Miként kegyelmednek üzeném, Don Bernal, kérem, hogy a mai estebédet jutalmazza meg oly módon, hogy elolvas nékünk nagy művéből egy Caputot. Vajon nem hallhatnánk-e most már, miről fog szólani a krónika? Bernal Diaz mosolygott. Kint van a szolgáló diákom, ő hozza a kéziratot. Én közben még javítgatom véges elmével, de előre, hogy el ne fogjon bennem a buzgás, előre megírtam a végét. Azt olvasom fel nektek, nemes hölgyek és nemes urak. Percnyi csend támadt. Mendoza intett a jelenlevőknek. Éltes asszonyok és fiatal grófleányok érkeztek be a terembe, a galériáról halkzeneszó hallatszott, és az étekhordók megkezdték felszolgálni a frissítőket. Néhány fiatal indián nagyúr spanyol öltözékben, de konyba csavart üstökkel, toledói pengével oldalán bejött és meghajlott a többiek felé. Ifjú licenciátusok voltak valamelyik kollégiumból. Egyikük a legfiatalabb, közelebb merészkedett Diazhoz és nézte. Az öreg konkvisztádor megsimogatta haját. Kinek fia vagy, kisöcsém? Atyám a fekete virág, az ő atya a böjtölés ura, az ő atya a böjtölő réti farkas. Engem a Szent Keresztség után Fernando Alva de Ixtlixoclitnek neveznek. Bátran és félelem nélkül beszélsz. Ismertem atyádat, mint alig idősebbet talán nálad. Talán te is tolforgató vagy, hisz látom, kalamár is csüngle az oldaladról. Vagy még képeket rajzolsz? A képek, uram, hallgatnak. Már alig van, aki el tudja olvasni őket. Az erdők szomjasak, és átülelik a régi városokat. Az utak elkanyarodnak onnan, ahol atyáink emléke él még. Kegyelmedék a saját dicsőségükkel törődnek. Nekünk kell lépésről lépésre menni, lehajolni a régi kövekért, és leszedni az öregek ajkáról az őseinkről szóló históriákat. Azért jövék ide, és kérte meg gráciát az alkirálytól, hogy kegyelmedet meghallgathassam, s okulást vegyen ebből gyenge, tapasztalatlan elmém. Tetsu Ihpó közelebb ment, és nézte az ismeretlen távoli unokaöccset. Valamit szólt hozzá, törzsüknek, tlákok törzsének hívó szavával, valami szót, melyet csak a beavatottak, az egy klán tagjai, Moctezuma ősi nemzetsége értett, mely istenek és császárok szava volt, és leste, felfigyele rá az ifjú. A fiú meghajtotta fejét, és visszaadta a jelt. Tetsu Ihpó átölelte. Spanyolul beszéltek egymással. Hallottál-e te Tula úrnőjéről? Béke és szeretet volt Tezcoco és Tenochtitlan királyi házai között. Verset forgattam elmémben, és fordítottam spanyol idiómára. Tula úrnője kegyes volt nagyatyámmal, és virágba borította atyám elemésztett fiatal testvérét, akinek nevét nem lehet kimondani. Így szól az átok. Tetsu Ihpó egyre közelebb ment hozzá. Nem voltak többen, csak ő és Marina. A szavuk már megint visszahullott a múltba. Élvezték a fiú pompás, arhaikus, öregek nyelvéről lehesett fordulatait. Hallottál-e te egy asszonyról, aki a böjtölés urának asszonya volt? A neve így maradt fenn, hogy Smaragd bábú. Álmodtam véle, és álmodok most is, ha elfog a vétek, és meggyötör a bűn. Ilyenkor az atyák elé térdelek, és mondom, az éjszaka kísértett törzsünk lidérce, és kérdik, ki volt ő, és nem merem mondani nevét, hogy Smaragd bábú. Atyát tanította téged a régi történetekre? Atyám bezárkózott árnyékai közé. Azokkal beszél, és hívja őket, mintha élnének. Fennhangon beszél hozzájuk, és vitába száll velük. Udvari emberei úgy mondják, hogy megzavarta a vénység, s gyötrik vétkei, mint szeges cilícium. Én jobban tudom, ilyenkor hívja bátyját, kakamát, akit elnyelt a csatorna, és hívja atyát és anyját, és újra elmondja nékik, hogy miért. Miért kellett fekete virágnak meghajlani a malinke előtt? Asszonyom és anyám, én a Szent Keresztségben az őrgróf után nyertem a Hernando nevetét. Én meghajtom fejem, és elismerem, hogy mindez az úr akarata volt bűneinkért. Azért az ezer és ezer életért, melyet hamis istenek tiszteletére kioltottak, de mindazt, ami velünk történt, nem lehet eltakarni. Fekete virág meghajolt malinke előtt, mint te mondod, asszonyom és anyám, és te mondod, akinek ősi nevét, a Malinallit megörökítették képekben a krónikások. A mi krónikásaink virágos zsinorral egybefűzött botocskákat rajzolnak, és így hirdetnek téged a régi írások, Donya Marina, és atyádat úgy hirdetik, hogy virágos kapu, és ez van a rajzban. Atyám meghajolt, de nagyatyám volt a böjtölés ura, és nekünk, akik Tezcoco és Tenochtitlán király házának sarjai vagyunk. Ezt nem lehet elfeledni. Tetsu Ihpó elnézett felette. Don Juan Canónak, az asztúriai nemesembernek volt özvegyes, övé volt Cortés akaratából hatalmas uradalmak, a tlakopani jószágok jövedelme, de körös körül idegen szavát hozta a szél, gyermekei idegenek voltak. Moctezuma grófjai Cézár akaratából, ő pedig? Öreg asszony, akinek nem ül szeme sarkában még a ránc, s a teste talán nem vénül az idővel. Rámosolygott a fiúra, és egyszerre az a bajóslatú, különös este villant fel emlékezetében, a tulai palotában, ők hárman, Papan és Tula asszonya, és ő a leghatalmasabb, mert a lecsapósasnak hites asszonya volt, amikor mesél Tula asszonya egy fiúról, akinek a nevét nem lehet kiejteni. Nézte a fiút. Magas, erős homlokú volt, a kollégiumban kifehéredett, bár tiszta vérű, fejedelmi sarjadék, mégis más már. Újfajták küszöbén, mosolyog az új urak előtt, beszéli nyelvüket, mint ők maguk, már ezer és ezer szál fűzi ez új világhoz. Mendoza maga mellé édesít is, ígéri, a kancelláriába kerül, talán Madridba, az India tanácshoz. Úr lesz, kap spanyol nemes lány feleséget, vagy belép az új hit szolgái közé. Fér a vérükből, fajtájuk utolsó villanása. Ezen az estén még, amikor minden pillanat feléjük sodorja az emlékeket. Ezen az estén még az övé, még hatalmában tarthatja ezt az ismeretlen fiút, mint valaha Tula asszonya, csak szebben és teljesebben, nem a test, inkább a vér és az emlékek jogán. Este a vendégem leszel. Én vagyok házunk legidősebb sarja, és én ezt így rendelem. Parancsod szerint lesz asszonyom és anyám. A franciszkánus megdörzsölte csúzos kezét. Hosszú, rőt szakállat viselt, mely benőtte arcát, szeme, két apró kutató szem mosolyogva tüzelt ki arcából. A csuha kopottas, ezerráncú lebernyege betakarta csontos, magas alakját, s kirít a lovagi öltönyök fekete bársonyából. Mendoza odament hozzá, és térdét hajtva csókolta meg kezét. Köszönöm, atyám, hogy eljöttél. Mint mondják, rövid már neked a nappal, s újfajta lámpák fényénél hegyezed újra a lúdtollat, s nem elég egy akónyi tinta. Vajon így lenne? Kegyelmességed megszégyenít. Ilyen egyszerű szimplex pátert, aki aligha szokott a nagyvilági sorhoz. Meg aztán lassan elszokom valójában a kasztíliai beszédtől. A falvak, amerre járok az öregekkel hónapszámra, csak az ő nyelvüket hallom. Csak az öregeket kérdezem, azok még emlékeznek. Még nem sodorták el emlékeiket az idők, nem oly bastardok, mint a fiatalabbak, akiknek lelkében még nem oldódott fel Krisztus Urunk tanítása, de már babonának érzik a régi hitet. És mifajta plánumok szerint dolgozol, Sahagún atya? Amikor átjöttem ide, alig ötödik évben a hódítás után láttam, hogy itt sok minden ugyan Isten dicsőségére történik, de oktalan elmék úgy hiszik, hogy Istennek tetsző dolgot művelnek, ha emlékét is kitörlik annak, hogy a földön valamikor értelmes, államot formáló népek éltek, akik hittek magasabb dolgokban is, mint bálványaikban, akik ismerték, talán nálunk jobban a planéták mozgását. Kőbevésték a kalendáriumokat, s hamis isteneikhez csodálatosan szép himnuszokat énekeltek. Akik előttem jártak, azt hitték, mindezt jó lenne, üdvös lenne kitörölni. Én engedelmeddel meghánytam betettem magamban, hogy Istennek nem tetszhet ez a pusztulás. Olyasfajta ez, mint ahogy Mohamed végig tiporta Konstantinápolis minden tartományát, és Omár kalifa elégetett minden írást. Én úgy hiszem, Istennek tetsző dolgot művelek, ha faluról falura járok, egybegyűjtöm a tudósabb embereket, akik korábban papok voltak, nagyurak, és végezték az ő iskoláikat, s kérem, meséljenek a régi időkről. Milyen nyelven jegyzed le ezeket? Az ő nyelvükön. Néha kérdést intézek hozzájuk. Másnap jönnek ősi írásukkal, ahol kép a betű, s nem mindenike olvassa egyképpen. Én már ismerem a képek szerkezetét, s velük együtt olvasom őket, és én is lejegyzem a magam betűjével papírra, és aztán alap másik oldalára felrajzolom magamnak a képet. Elmegyek másik írástudóhoz, mutatom néki a képet, s mondom a leírt szöveget, s kérdezem tőle, így van-e hát? Ha ráhagyja, jól van, ha nem, harmadik cenzusnak is alávetem. Így készül a könyvem, s ha Isten is úgy akarja, megörökítem ez új világ minden fellelhető istenes és istentelen szokásait. Mit szándékozol véletenni, Bernardino Sahagún testvér? Kegyelmességet tudja, hogy Szent Ferenc rendje örök, az egyesek benne mulandók. Én lerakom a magam hangyatojásait. Az Úr útjait nem ismeri senki. Én hogyan ismerném? Ha mindez, amit te leírtál, a benszülöttek indián nyelvén áll, hogyan kívánod, hogy megértse valaki? Mi közölünk, vagy megértsék a te rendtársaid? Mellé írtam mindenütt a szövegek fordítását kasztíliai nyelven. Aki ért a betűből, és spanyol ember, megérti. A végezel, testvérem, lássad el ajánlással, és engedd meg, hogy illő tisztelettel én küldjem el Hispániába, s kérkedhessem vele, hogy barátom volt az, aki egybeszerezte. Túl sok ez, amit kegyelmességed az én igénytelen munkámra pazarol. Az ajánlásban nem fog hiányozni kegyelmességednek neve. Köszönöm, Bernardino, de én más valakire gondoltam. Las Casas atyára? Ő kimenti magát. Öreg és beteg, azt írja, nem akarja otthagyni Chiapiát. 81 néhányadik esztendejét tapossa. Nem ezért nem jött el. Ő nem akart idejönni az évfordulóra. Tudom, ő bűnnek és véteknek tart, és gyehennára valónak Kolumbusz admirálistól kezdve minden konkvisztádort, bűnös és vérszomja számára minden spanyol, és a paradicsomba csak indiánok juthatnak be. Kegyelmességet túl keményen ítél. Las Casas egész ember. Kemény és hajlíthatatlan. Szembeszáll a telepesekkel, és éjszakánként öregkora ellenére még bejárja az indián szállásokat. Nélküle nem született volna meg Károly császár dekrétuma, és az indiánok árnyékai millió számra vádolnának körül, mint történt ez a szigeteken. Las Casas még a régiek közül való. Mi fiatalabbak, a századforduló körül születtünk, közelebb a második millenniumhoz, mint atyáink. Mi már úgy kaptuk a világot, hogy két részből áll, újból és régiből, és amikor itt napfelkelte van, akkor odahaza lenyugszik a nap. Mi már ezt tudjuk. De Las Casas atya mindevel együtt született. Ő mindenkinek kortársa volt. Ismerte az admirálist, és az őrgróffal, mint mondják, valaha Hispanioliában a kormányzó házában vitába szállt. Ő végigélte, végig szenvedte mindezt, mintha minden cseppnyi kiontott vér az ő erejéből ömlött volna, minden szörnyűség az ő száján szaladt Carlosig. Vagy Ferdinándig, akit fenyegetett, amikor az a nyavajás volt már, és kezdett megtérni övéi közé. Rámutatott és mondta, király, vádollak, de mi már mindettől messze vagyunk. Ságun atya, mi nem tehetünk okosabbat, mint lerakjuk lehető legbölcsebben az új világnak törvényeit, és igyekszünk, hogy minden úgy menjen Krisztus akarata szerint, hogy a telepesek földjein ne hiányozzanak a munkás kezek, másrészt meg az indiánok megmaradjanak a spanyol korona hű polgárainak. Gyámjaik kihúzzák a földet alóluk. Én adám közre Carlos rendeletét. Indián nem adhat el spanyolnak földet. Semmi módon, semmilyen címen, s nem hagyhatja alapítványnak, kolostornak sohasem. Miként gyermekre, úgy kell vigyázni rájuk. Istenemre mondom, nem szántanak el több indián földet. Kegyelmességed azt hiszi, hogy meg lehet állítani az időket? Ahol ezek nyájban élnek, együtt, ott megkapaszkodnak, oda nem furakodhat be közülünk hódító, de a többi. Yucatánból jöttek híreim, megint kiverték a spanyolokat, és az Icák földjén tovább áldozzák Quetzalcoatlnak a szűzlányokat. Kegyelmességet, ha elmegy szent helyeikre, és néhány ásó legényt visz magával, láthatja, hogy ma is pogány módra kísérik el, kutyástúl, szolgástúl, edényestül az elhunytat. Nem lehet egy évről másikra új lelket oltani ebbe az új világba. Kegyelmességed megtesz mindent, atya ennek a népnek, immár 21 néhány esztendő óta. Cortés óta az első ember, aki szereti az indiánokat. Azt gondolod, Sahagún atya, hogy Cortés szerette az indiánokat, azokat, akiket eltiport, azokat, akiket letaszított a szolgai sorba? Én beszéltem néhányszor az őrgróffal, miután hosszas kasztíliai peregrinációi után hazatért Mexikóba. Tűszúrások érték. Már Veracruztól kezdve. Ezek az udiencia emberei. Azt hitték, hogy úgy jön, két várra fektetve, ha visszaengedik az új világba. Jött, diadalmasan, Leon rendjének nagy keresztjével, az első őrgróf Tenochtitlánban. Jött, és az. Udiencia úgy határozott, hogy Cortés csak a kardot tartja Markában, csak katonai kormányzós, a civil ügyek nélküle is meglesznek Mexikóban. Nem jöhettek be Tenochtitlánba. Megszállt a Texcoco-i parton, én ott voltam, és láttam, amint eljött. Hogy mind sereglettek köréje a kacikák, eztán a 31-ben, 32-ben történt. Véle volt felesége, az ottani gróf kisasszony. A kegyelmességed látta volna, miként sereglettek hozzá a főnökök. Mind ölelték át, mind jöttek az ellensége is, a régiek, mind. Mindenki csak Malinhét akarta látni. Azt hiszem, Cortés szerette az indiánokat. Úgy beszélt velük a maga töredezett, kurta indián nyelvén, de indiánul sohasem mulasztott el egy fordulatot sem, mely megadta nekik az úri tisztességet. Ha bejött hozzá egy volt kacika, felállt és meghajtotta magát, néha még indián módra is. Tisztelte őket, mosolygott, átölelte őket, s ajándék nélkül nem távozott tőle senki. Én ismertem az arcát. Néha fáradt volt, ilyenkor már átmentek rajta a késői férfikori redők, mogorva volt, fájtak sebei, és fájt az a rengeteg tűszúrás, melyel ezek az apró spanyolok szüntelenül kínozgatták. Ilyenkor, ha jelentettek valakit Tlaxcalából, vagy törzsfőnök jött Campoal felől, vagy valamelyik ismeretlen vidékura, aki Malinhét kereste, egyszerre megnyúlt a teste, friss lett, beszédes, kóstolt a borát, s a podagrát lábában menten elfeledte. Milyen más az, ahogy te látod, atyám, embernek. Mi, akik papírból ítéltünk, és ellenségeink visszaadott szavából, komor és fekete konkvisztádort láthattunk benne. Vagy ha jobb szívvel mérünk Szent György kegyeltjét, akit különös rendelés segített át az akadályokon. Lehet, hogy mi nem ismertük Cortést. Számunkra neki nem volt ember arca, olyan forma, mint szobor, mely ott áll a katedrálisok tetején, és emlékezteti szüntelen az embert, hogy minden hiába ő van felül. Kegyelmességet kiről beszél? Mint ha valaki más, valami szörnyű, guggoló istenfigura rohanta volna meg képzeletét. Valaki, aki fent ül a kapuk tetején. Te is hiszel a tlákok hitűeknek, atyám? Így mondják a vének. Ma 30 éve tlákok ült a romba esett Teokalli alsó párkányán, esett az eső. Tlákok így mondják, siratta Mexikót. Ma 30 éve. Mindez valóság volt, még itt vannak egy néhányan, 30-40 katona, pár tiszt, a kapitányok közül már csak El Galante, az a szép fehér öregember, itt van még Marina és Toancanu asszonya, az egykori császárnő, az öregebb kacikák, Ixtlioxitl nem mozdult ki Texcocóból, Tlaxcalából is a sokadikak jöttek el. Mint levelekből vevém, történetüket már versekbe szedve játsszák komédiások odahaza a városok piacán. Délben eldördül a Matadero bástyáiról, Cortés rézágyúiból a száz ágyúlövés, hirdetve, hogy ma 30 esztendej esett el Tenochtitlán, és mi, akik egymás közt vagyunk, bevonulunk a Tedeumra. Mindez ma már olyan, mintha 100 és 100 esztendő feküdnék közöttünk. De a kimégy egy órányira Tlatelolcóról bozótokba érsz, ahol a kopód friss, nyers szagot szimatol, óra múlva beljebb visz az őserdőbe, és egy tisztás szélén valami kalendáriumkő vagy bálványarc árnyékában látsz parázson vonagló friss szíveket. Mintha lelkek mennének, nagyuram, processzióra. Mi, az Assisi emberei, mi beburkolózunk szörme csuhánkba, ma, tegnap, századok múlva. Azt hiszem, hogy minden spanyol közül, aki átkelt az óceánon, csak az a 12 ferences értette meg a határtalan országok lelkét, aki mezitláb, gyalogszerrel, botokra támaszkodva indult meg Veracruzból. Talán mi értettük meg leghamarabb Mexikót. Az alkirály nehéz aranyserlegével kezében állt és beszélt. Lovak keresztje csillogott a fekete bársonyon, sápat nemes arca beleolvadt a lágyan aranyból ezüstbe csillanó szakálba, hosszú, vékony ujja ideges szépségével ölelte át a cirádák testét, arany körülvonagló habfehér kígyó. Olyan volt, mint valami parádés aszték ékszer. Az alkirály mondta a lakomán az elhunytak felett az emlékbeszédet. Kegyelmetek mindnyájan tudják, hogy akkor, amikor én Fátumról beszélek, akkor Hernando Cortés Oaxaca völgye őrgrófjának Fátumát idézem mindnyájunk emlékezete előtt. Ti, katonák, akik most megszürkülten, férfikorból lassan kiöregedve, vitézek módjára gondoltok az elmúlt időkre. Katonák, mondjátok, gondoltok-e másra, mint azokra a napokra, amikor először felvonta horgonyát a kapitána? Az első ütközetekre, arra, amikor Cortés vágtatott végig parányi seregeteknek az élén. Katonák, tudom, szemetek most messze kitágul, és igaz harcosok módjára áldoztok Hernando Cortés úr csodálatos emlékének. Négy esztendeje, hogy eljött hozzánk Hispániából a gyászír, négy esztendeje, hogy esendő lelkét magához szólította az örökkévaló, s ő elköszönt, békében mindentől, ami kedves és drága volt a földön, és lezárta pecsétjével hites testamentumát. Én azt az embert, akit a kacikák és népek Malinchének neveztek, s akinek neve még századokon át fog szállni az erdők és hegyek között, én nem ismertem. Akit én láttam, még hatalmának tetejében volt, de hatalmában százszor megháborítottan, üldözve irigyektől, királyi vad, kikitört az üldözők közül. Fenségesen, mint férfi, aki ember sorsát vállalja ura és királya előtt. Én sokszor, sokféleképpen szembeszálltam vele. Minket, akik a koronát képviseljük idegen, távoli vizek partján, kötnek az írások, és a toll néha erősebb fegyver, mint a számszeri, messzibre visz és biztosabban talál. Mi szemben álltunk egymással néha, és én így ismertem meg Cortést. Hispániában feketére szurkolva, itt ezerszeresen rágalmazva, hazugok közt, akik üldözték és gyűlölettel töltötték meg. Itt áldozhattok-e most, szinte bűnbánásként Hernando Cortés emlékének? Előttetek, akiket vezetett, keresztül a völgyön, keresztül a hegyeken, keresztül Honduras őserdein, kell-e őt előttetek levetkőztetnem, s mutatnom, ez volt Cortés, nem a békés kincseket gyűjtő, nem birtokainak gazdája, aki először hozatott narancsfákat Hispániából, cukornádat a szigetekről, venyigét Portugáliából. Először legeltek nyájak Oaxacában, az ő birtokán, elsőnek osztott szét juhokat a peonok között, és az ő indiánjai ültek először lóhátára. Ez az ember is Cortés volt, de inkább az őrgróf, aki bölcs és igaz szerző módjára gyűjtögetett, hogy hátrahagyja azoknak, akik ágyékából eredtek. De az igazi Cortést ti ismertétek. Azt az embert, aki éjszaka felkelt, láztól, hidegleléstől reszketve és végigment az őrtüzek között, feléje nézett a beteg katonáknak, és a szörnyű éjszakán a biztos menedékből visszaugrott, hogy néhány legényét kirántsa az áldozatra leső csónakok közül. Én ezt a Cortést vitézek egyszer láttam. Amikor felséges Carlos császár elindult mérhetetlen flottájával, hogy megbüntesse barbáriának bejeit és szultányait, Algírba vezette hajóhadát, és igaz, harcos lovag módjára ott volt az egyik hajón a Hispániában éppen jogait vitató őrgróf. A mindenható, kifürkészhetetlen akarata felborzolta a szeleket. A sziklák és a zátonyok kiálltak a tengerből, s a megsokasodott hitetlen seregek lesték a partokról a keresztények vesztét. Én láttam akkor Cortést. Már udvari méltóság volt mellé Leon keresztjével, diadarra öltözködve, jó mélyen 50-es esztendeiben, szikáran és szürkén. Én láttam, amikor lebocsátották a mentőcsónakokat. A mi hajunk mellette volt, és a miénk nem süllyedt, csak az övéké. Én láttam, amint nyillövésnyire a parttól, ahol sekélyet mutatott a tengerfenék, kiugrott ő elsőnek a deregéből, biztatva vélejött, szétszórt legényeket. Maga ment elsőnek páncél nélkül, könnyű barétban, comb középig a vízben, de jobbjában a kardja. Olyan csodálatos és félelmetes valahogy mi mind, akik szitt ittuk, szapultuk, ha hiányoltuk benne a regularitást, egyszerre elhallgattunk. És néztük, mint rohanja meg egy szál karddal a pogányt, mint rohan rá ez az éltes ember, utána a többiek, egyre többen mentek utána a deregjékből, hallom a hangját, hogy kiáltotta, Sanhago, Sanhago! Azok, akik vele voltak, megérezték benne újra a vezért. Én láttam ezt a hajó fedélzetéről, és tudom, hogy Cortésnek köszönhette mindenki aznap este, ha békében a parton kiköthetett. Este volt, a tanácsban virrasztott a Cereas Mestas, és egymás után jöttek az admirálisok és tábornokok, és mondták, vissza kell mennünk, felséges úr, nincsen más választás. Mindegyik ezt mondta, és akkor állt fel Cortés, megint szakadt ruhában, moszatosan a tengeri csatától, de pirosan és jókedvűen homlokán egy újabb karcolással, felkötött balkarral, és mondta, adjon felséget 2000 vitész nekem, és Istenemre mondom, élükön leszek, és Istenemre mondom, Algír sem lesz erősebb, mint Tenochtitlán. A tábornokok hallgattak. Carlos hallgatott. Aztán megölelte Cortést, mert szerette a maga módja szerint. Csendesek voltak, és deliberáltak. Másnap felszedte horgonyát a flotta, és elindult újból hazafelé. Ezt mondom el kegyelmeteknek, hogy lássák, Cortés nem valahogyan vitéz, aki megszerezvén szerencsével a magának valót, birtokán kényelmesen elpihen. Kegyelmetek tudják, hogy valahányszor egybegyűlt aranya, felszereltetett hajókat, és elküldte őket a déli vizekre, a Darien szorosától, még mielőtt Pizarro úr Peru sorsát eldönthette. Ő a déltengeren északabbra igyekezett. Hajóit egymás után elnyelte a tenger, áldozatosságában nem ismert határt. Unta itt, Mexikóban a semmit tevést, mint mondta, szomjas vala arra, hogy új veszélyeket kutasson, felfedezzen új erőket és új birodalmakat. Ezt az embert ismertem, amikor jött és mondta nékem. Alkirály úr, semmi hír. Semmi hír a kiküldött kapitányokról. Keresztény hitem mondja, menj utána, menjél és keresd meg őket. Kérem kegyelmedet, mondjon rá áment, hogy elhiggye asszonyom is, hogy az Eleanor úgy kívánja, hogy menjek. Így indult el, éltesen és felfelé ment a Mardelcúrban, és bejutott csodálatos vidékekre, és minden mosolygott körülötte. Megint aranyat talált, és megint új nyelvű népek szaladtak a partról elébe, és nem tudta senki, kik ezek a fehér istenek. Ő volt az, aki a partokat tengeröblével együtt elnevezte Kaliforniának, és a mostani telepesek, akikről ritkán és kevésszer jő hír, de akik, mint hallom, gyarapodnak, esténként nyugodtan térhetnek meg, ha Ave Mariát mondanak Hernando Cortés úr lelki üdvére. Tisztem és sorsom úgy hozta, hogy a szép új Hispániában én ápoljam az emlékezést. Amikor odaállt az óvilágban pogány urak nyelik el Pannóniában a kereszténység keleti bástyáit, mi spanyolok kitoltuk a nyugati határvonalat messze, át az óceánumon, és igaz hitünk sodrába tereltük a szabadban kószáló, csapongó medrű patakokat. Ezen a bástyán, a Matadero fokán mi, mindannyian, akik itt vagyunk, mind láttuk Cortést. Egyszerű, fekete alakja ma is ott siklik el a száz rézágyú között, melyeket ő öntetett először ebből a fémből, mint hogy az óhazából irigyei nem küldtek néki vasat. Most, amikor felemeljük a boros kupákat, és bort iszunk, mexikói bort, melynek első venyigeit az ő keze ültett el, akkor úgy kívánom, hogy legyen emléke előtt elfeledve a töménytelen vér, a cívódások, s testvérgyűlölség, mely marcangolja mindamat tartományokat, melyekben megtelepedtek hispán véreink. Gondoljunk arra, hogy Istenének és királyának igaz szolgája volt, s nálánál hívebb szolgát, miként ezt ő maga vésette ezüstágyójának hátára, nem mutathat fel Hispánia. Az alkirály megszegte a parádés pulykát, mely gyöngyös fejékével, hatalmas testével, szétálló, kifényezett szárnyaival szétterpeszkedett a spanyol s az indián világ között. A csillogó fekete mexikói bab, a mézben sütött édes gombák keverednek a töltelékben, habzó csokoládé, s manióka kenyér, nehezebb fogások után pulkés, könnyű erjesztett pálmaser. Az étel után a szolgák hosszú, faragott pipákat hoztak, az ifjabbaknak összesodort dohányleveleket megkeverték vaníliaporával, s hatalmas csíptetőkkel rádobták az illatos parazsat. Mendoza felemelte csipkés kézelőbe bújtatott jobb kezét. Bernal Díaz del Castillo úr, kérjük kegyelmedet, olvasson fel most néhány passzust mindnyájunk okulására készülő krónikájából. Tanúi lehessünk, mielőtt elnyeli az univerzitás csikkorgó sajtójának praktikája, hogy mindenki olvashassa, aki érti a betűvetést. El Galante felállt, mosolyogva élvezte a hatást. Szikár szürke arca megőrizte egykori lányos szépségének nyomait. Rendezte a lapokat, melyeket íródeákja adogatott a guatemalai kormányzó elé. Halkan kérdezte. Olvassam-e hát az epilógust, melyet krónikám végére szerzettem, s a vezérkapitánynak régi bajtástól eredő egyszerű méltatása? Szebben nem zárhatjuk le a mai ünnepet, mint hogy reá gondolunk, Diaz bátyám. Arra néztek. A Szent Hágó rend ifjú kommendátora hajtotta meg különös szépségű fejét. Don Martin Cortés, Marina fia. Az arca kicsit zöldes fényben csillogott, hatalmas, dióbarna szeme egészen anyjára ütött, haja valamennyivel merevebb, mint a spanyol haj, arc csontja kicsit szétugrós, orra Cortés hosszú, egyenes vonala helyett kampósabb, horgasabb formát mutatott. Magas, vékony ember volt, alakjában inkább indián, tartásában egészen spanyol lovag. Az első bastard a mexikói földön. Halk, szomorú ember, aki kastélyok és kolostorok árnyékából látogatott el a régi bozótokba, s csengő, ápolt hangján egyformán énekelte az indián és spanyol dalokat. Halljuk Cortés dicséretét, nagyuram, mondták egyre többen. Diaz állt kezében a kézirattal, még kérette magát, s aztán kicsit éneklő, iskolás hangon recitáló katonaember módjára megkezdte krónikájának utolsó kaputját. Egy csodálatos embernek, mármint én Cortésről beszélek, külseje is kellemetes vala. Erős kötésű testéhez szép, ovális formájú ábrázatja járult. Bizony utoljára már szürkésbe árnyalt a bőre, s arcán nem látott senki vidámságot. Tekintete komoly volt, de ha közelállóra nézett, vidám lett és derűs. Vékony szálú, fekete haj és szakálla körítette, széles váll, hatalmas melkas, vékony, karcsú alak. Pompás lovag volt, oly járatos, gyalogos, s lóhátról való viadalban, hogy semmiféle harctól vissza nem rettent. Fiatal korában bizony Hispaniolában szerelmi históriák miatt nem egy pár viadalt állt ki. Egyik ilyenben egy karcsapás végigmetszette ajkát, amit később elfedett a szakál. Járása, tartása, külseje messziről elárulta a benne lakozó nagyurat. Illendőséggel öltözött, tisztán és egyszerűen kerülte a sejmet, s a nagyon drága szöveteket, sohasem aggatta tele magát ékszerekkel, mindig ugyanazt a finom művű aranyláncot viselte, melynek függőjén egyik oldalon a Madonna volt gyermekével, másik oldalon keresztelő Szent János, ujján egyetlen hatalmas gyémántot ölelő gyűrű volt, barétján medalion. Úgy élt, mint hatalmas tartomány ura. Udvarmestere volt, marsaljai, számtalan kis apródja, étkező készlete aranyból és ezüstből állt. Tisztjei és katonáihoz, különösen azokhoz, akik még Kubából jövének vele, mindenkor nagyon barátságos és közvetlen vala. Nagyon jól értett latinul, s szívesen beszélt tudós emberekkel ezen a deák nyelven, s úgy hallottam, már ifjúkorában a jogtudományok bakkalaureátusa lett. Az Úristen költői képességgel áldotta meg, könnyen és szívesen írt versben és prózában egyaránt. Beszéd közben művészi fordulatokkal élt és rendelkezett a rábeszélésnek minden lehető eszközével. Korán szeretett kelni, és ilyenkor meghallgatta a Szent Misét. Legfőképp Isten anyját tisztelte, de sohasem mulasztotta el Szent Péter, Szent Jakab és Szent János nevét. A fogadalmat tett, lelkiismeretére kötötte, ha valamelyikünk miatt elöntötte a méreg, úgy kiáltott, a pest is jöjjön le rátok. A indulatba jött, egy ér kidagadt homlokán és nyakán, és dühösen elvetette köpenyét. De káromkodni senki sem hallotta, szavait mindenkor illendőképpen öltöztette. Ha valaki közülünk illetlenül beszélt, halkan szólt, hallgass, menj innen békével, nehogy szavait bajba rántsanak, és én is büntetni legyek kénytelen. Akarata különösen hadi dolgokban nem volt megmásítható. Amit határozott, úgy kellett annak lenni, bármi nehezére esett ez katonánknak és tiszteknek. De becsületére legyen mondva, a nehéz munkákban ő járt mindig kézre, s az ütközetben mindig ő rohant legelől, miként azt hosszú krónikámban sohasem feledém el megemlíteni. Bajtársaim sohasem maradtak sokkal el mögötte, de mégis ő volt, aki barátságban példát mutatott, s nehéz sorsunkban bennünket vezetett és összetartott. Ha végig tekintjük, amit Cortés tetteiről megírtam, szomorúan látjuk, hogy bizony Mexikó bevétele után csak akadályokkal és gondokkal küszködött. Mintha elhagyta volna vállalkozásaiban híres szerencse csillaga. Az Úr adjon neki a túlvilágon ezért vigaszt, melyet a kiváló férfi bizonnyal megérdemel, hiszen mindig tisztelője volt Szűz Máriának és az ő egyszülött fiának. Az Úr bocsássa meg neki az ő bűneit és nekem a magaméit, és engedje meg nekem, hogy én is békén hagyhassam itt az árnyékvilágot, ami bizony többet ér mindannyiunknak, mint minden nemű győzelmünk a népek felett itt, Nyugat-Indiában. De mégis kérdeznünk kellene, vajon mi haszna volt hát mindennek, mit értünk mi el ezekkel a foglalásokkal és győzelmekkel. Én legfőbb eredménynek tartom, hogy szétterjesztettük az igaz hit magvait, s megszabadítottuk a népeket az emberáldozatok szörnyű rítusától, melyek felől Ferenc rendi szerzeteseink úgy mondják, hogy csak Mexikó városában évente 3500 ember esett áldozatul, bálványozásaiktól és egyéb szörnyű bűneiktől. Mi igyekeztünk felemelni a bűnben fetrengőket, tanítván őket igaz hitünkre oly igazán, hogy előkészítettük 2 év alatt a talajt a hozzánk jövő atyáknak, akik megérlelték az elvetett magot. Ma már mindenütt székesegyházak tornyai emelkednek Új-Hispániában, templomok és kolostorok, 10 püspöki székhely lett Anahuacban. Hatalmas városok, falvak és telepek épültek, marhát látunk legelni, és ízlelhetjük az ottani gyümölcsöket. Az indiánok megtanulták a mi mesterségeinket, és a magukéval együtt folytatják műhelyeikben. Csodálatosan művészi alkotásokat teremtenek. A gyermekek nem csak keresztvizet nyernek, nem csak harangzúgás fogad már majdnem minden helységben, hanem mindenütt iskolák kezdenek épülni, és Mexikó városában van az Universitas, melyben hely jut a művészeteknek és tudományoknak, spanyol és latin nyelven könyveket nyomtatnak, és ifjú licenciátusok és doktorok adják el kapuit. Jó rendbiztonság és a bíróság hatalma őrködik az indiánok felett. Mindenütt községházak emelkednek, a falvakban ők maguk választják bíráikat és tisztjeiket, és ezek bizony épp oly ünnepélyességgel, tudással és komolysággal mondják ki határozataikat, mint mi nálunk Hispániában. Csak főben járó esetekben ítél felettük az alkirály. A kacikák megőrizték szörnyű gazdagságukat, szolgáik és apródjaik kísérik őket, drága kövesszerszámú lovakon vágtatnak már egymást meglátogatni. A legtöbb ilyen saját istállót tart, lovakkal és összvérekkel, és ezekkel bonyolítják le birodalom szerte a kereskedelmet. Számos indián mestere már a lovaglásnak, és minthogy minden ügyességükben kiválóak, hamarosan előre haladnak kultúránkban. Bizony ilyen csodálatos és emberfelettinek látszó eredményeknek alapkövét mi raktuk le ezekben az országokban, de mit is értünk el mi, akik ezt végigcsináltuk? Vajon hol emelkednek síremlékei a hősöknek, akik elestek a konkvisztádorok közül? Hol látjuk címerüket? Hol díszlenek kastélyaik azoknak, akik elmenekülhettek 1000 halálnak torkából? Bizony, ezeket hiába keressük. Azok, akiket elfogtak, nem kerülhették el az indiánok lakomáit, a többiek pedig alig arattak maguknak földi dicsőséget. Azok közül, akik még élnek, talán én vagyok egyik legidősebb, nem voltam a legrosszabb bajtársaim között, és összeszámolván 119 ütközetre emlékszem. Mi bizony vérünknek hullásával foglaltuk el ezt a földet, amely a császárnak nem került egy fityingébe sem. Írtózatos értékek vándoroltak kincstárába, s nem volt egy sem közülünk, aki neki megtagadta a kijáró hódulatot. Mindezek ellenére, ha minket, akik még élünk, gyermekeink és unokáink aranyunk és kincsünk után kérdeznek, bizony nem tudjuk, mit mondjunk nekik. Azt mondhatom nyíltan, hogy alig maradt többünk, mint tetteink bizonysága, és ezért kérem társaim nevében is engedelmet, ha talán e műben túl sokszor említettem volna meg vérünk hullását és küzdelmeinket. A madarak és felhők, melyek nehéz óráinkban elszálltak vérző fejünk felett, már nem tudnak erről mesélni. Így nekünk legyen szabad erre még emlékeznünk, akik mindezen tetteket véghez vittük. Rokonaimnak és véreimnek aranyat és kincset nem tudok testálni. Így kérem őket ezért alázatos szívvel, ne ítéljék meg a szegény Bernal Díaz del Castillo-t, aki nem tudott e szép birodalmakból magának más földi értéket kihasítani, mint mocsoktalan, tiszta nevét. Az öregek, katonák és alantasabb tisztek kendőkkel törölgették szemüket. Az öreg hang végig vibrált a termen, szétütötte az árkádokat, s a sima, egyenes falaknak vonalát, végig szaladt a völgyön, látta az őserdőket, hallotta a kagylókürtöket, amint elbődülnek, s a teokalli tetején megszólal Huitzilopochtli lábánál a dob. El Galante állt, mint fehéredő nyárfa. A rend felborult, mindnyájan csoportokba szóródtak, az este leesett, és amint hirtelen betört tropikus feketéje, az apródok újfajta, ernyős olajlámpákat hoztak be a terembe. Tetsu Ihpo felkelt, és megsimogatta Marina vállát, s aztán szemével megkereste Marina és a fekete virág fiát. Csendesen megindult egy oldalkijáraton, mely még valamikor a régi palota oldalából nyílt, levezetett a kertekhez, s belenyúlt a védett csendes öbölbe. Marina követte, a legényke és a férfi. A vértesek elszunnyadtak az előcsarnokokban, mindenki konyha örömére lesett, e nagy némaságban teremtett lélek sem vigyázott az alkirályi rezidencia hátsó frontjára, kertészek és rabok sem hordták ma este a kannavizeket. Észrevétlenül értek el a kanyargó ösvényeken a tópartjához. Az egykori Tetsu Ihpo mély, szonoros torokhangon valamit kiáltott az éjszakába, és most egyszerre cseppnyi világosság mécsfénye villant fel, egy indián bárka, hatalmas kivájt fatörzse kibélelve fehér, himzett gyapott takarókkal. Két indián szolga vezette őket a csónakhoz, és az úrnő mondta nekik, hogy itt maradnak. A férfiak evezzenek, én majd kormányozni fogok, én ismerem a járást. A fiú felhajtotta iskolás tógáját, s Don Martin lecsatolta fekete bársonyköpenyét. Nézték egymást. Az evezés mesterségét ifjú urak gyermekkorukban tanulják, most jó keményre kell fogni az evezőket. A két szolga ellöki a parttól, siklanak bele a lágy, hullámtalan, olajos vízbe, melyen egészen egyedül vannak, senki sem zavarja a víztükör felől, hallgatnak a sziluettek, s ahol elkanyarodnak, látják, mind gyulladt ki ezer gyertya fényével az alkirályi palotának csillogó üvegű ablaksora. Kanyarogni kellett a zsombékosban, hínár fogta át az evezőket, moszatot kapartak a lapátok, ilyenkor mélyebben, egyre mélyebben kerültek, a fekete tónus ráereszkedett a partok vonalára, nagyon távolon villantak a fények, s aztán lassan magukban maradtak, kis himbáló, libbenő pont a mexikói nagy tavon. Ösztönével tájékozódott. Évek és évek teltek el, hogy nem járt erre, e hínáros, eliszaposodott holtágacskában, melyet magasan vert fel a nád, s az ezerszínű mérges, bütykös vízi növények, emberfia nem járt erre, csak költő lápi madár. Ösztöne vezette, biztos, megmagyarázhatatlan indián ösztön, mely évezredes vándorlások közt nemesedett, s az apró, növő jelek rengetegében álomban is kiismerte magát. Bekanyarodtak egy kiugró mögé. Már fákja fénye villant kezében, előre vetette világát, kis öbbölféle volt, ahová be lehetett taszítani a ladikot. A két férfi ment előre, kisegítették az asszonyokat. Mindannyian tudták, hogy biztos útra mentek Tetsuhipóval. A fény szétszaladt a partvonalán, s ráborult egy gyalogcsapásra. Libasorban léptek egymás mögött a zsombékosba vágott ösvényen át. Embermagasságon jóval túlnőtt bürkök és sásak nyelték el zajukat. Tőzekbe mélyedt a spanyol saru, s vigyázva mentek egymás lábnyomába, meg ne csúszanak a sikamlós lábvilágban. Az alacsony épületet egészen körülnőtte a bozót. Látszott, esztendőre már csonkagúla teteje nem is fog kilátszani a mindent benövő indák közül, a liánok áthatolhatatlan falat vonnak köréje, s a kő éles, tarka színét Isten frízeivel együtt elnyeli a tropikusan bontó és romboló vegetáció. Tetsuhipó rávetette a fényt. Az ösvényféle elkeskenyedett, most már megzizzent a gajvágókés, a machete, e széles kasza alakú bokorgyérítő szerszám, és az indák szétmetszett inai húsosan és fájdalmasan himbálóztak. Tetsuhipó megállt a bejárat előtt. Széles, alacsony nyílás volt, két hatalmas ocelot fejű kőisten tartotta a keresztpárkányt, melynek frízén írásjelek szövevénye királyok emlékéről beszélt. A fiatal studiózus olvasta a fáke fényénél a jeleket, és mondta. Molch király szólott azoknak, akik utála mentek. E helyen hallgasson el minden más szó, mely azoknak szava, akik földet és eget teremtettek, és parancsolnak a vérnek, és örvendenek, ha megdobban az élő smaragd. E kapun belül más arca van az örömnek és a fájdalomnak. Ennyit tudok olvasni, mondta. Tetsuhipó bólintott. Jól olvastad, nekem már gyenge a szemem, és nem oldom meg biztosan a jeleket. De Molch király szavára emlékszem, mi én és atyám az ő véréből eredtünk, és a te ereidben is Molch vére van. A kapuboltozat reves fából ácsolt ajtaját csak egyszerűen be kellett tolni. Innen jobbra és balra vezetett egy-egy folyosó. Tetsuhipó ment elől, és a többiek utána, Don Martin a legutolsó, égő fákja az ő kezében is, mely megperzselte sápadt, fekete ruhás figuráját, csak kis gyér fekete szakálfoltja visszatükröződött az olajzöld, különös arcon. Kanyarogtak. A járat most a föld alatt vezetett, mintha sírkamrákban tekerőzött volna minden. Az ifjú Hernando keresztet vetett, s Don Martin megfogta a mellén csüngő Szent György medáliát, melyet még atya viselt az otumbai ütközetben. Marina ment, kicsit elnehezedett testtel, de fellobbanva a régi kalancsóvárgásban, e bizonytalan úton csak a lépések halk percegése mutatta e száraz, porondos ösvényen az utat. Teljes sötétség volt, amerre leesett a fákja függönye, s nem világított meg semmi más fényforrás. Lehajoltak, s megint felegyenesedtek. Tetsuhipó halk szóval mondta, itt vagyunk, és bevilágított a sírkamrákba a fákja. A fiatalok, akik sohasem láttak azték királyi temetkező helyet, csodarévedezőn tekintettel körül a régi istenek lakóhelyén. A fal mentén kinyúló kőpárkányon szélesen elterpeszkedő, tolkoszorús, hasas kőfigurák, démonok füstölő edénye, melyben megvillant a parázs, s percek múltán meleg illatos gőz szállt felfelé. A földön kivájt onyxlapon csontvázak feküdtek. A kopponya türkis szemeket hordott, és aranylapocska szorította össze a rég meglazult állkapcsokat. Egy ahátkövön aranymaszk feküdt, kisebb, asszonyosabb előtte, kösöntyűk, gyűrűk és karikák, apró jádefigurák, csontűk, karperecek, elmúlt asszonyok ékessége, melyet elvittek magukkal a boldogabbik útra. Az ajtó előtt, mely másik kamra félébe vezetett, megálltak egy pillanatra. Az ocelot lovag rejtélyes, mesékben sejtetett, híres aranypáncélja állta el a bejáratot. Hatalmas, bonyolult aranyfejéket cipelő, hieroglifáktól megszakított arcú, stilizált, emberformájú jaguár merett feléjük, valószínűtlenül karcsú nyakán kösöntjük és gyöngyláncok sora, s alul a páncélszárnya, melszélességben, ez is telecirádákkal kidomborítva, majdnem betűformán, melyről Hernando leolvasta az alfa és omega jelét. Molch király viselte. Mondta váratlanul spanyolul Tezuipó, mert ez időtájt már keverték a régiek is egymás között a nyelveket. Így mondta, király, arról, aki törzsének harmadízbeni uralkodó ősatja volt. Ezt viselte, amikor ment az otomik ellen, amikor maga alá kényszerítette a harcos hegyi lakókat, s megtette mindazt, amiért nagy királynak mondták a krónikák. De nem ezért hívtalak benneteket is. Ájtatos kézzel széttolta a két üreg között himbálózó, levegőben lógó páncélt, mely riasztójele volt a rettentésnek, sírrablók rémülete, akik szembe kaphatják magukat a vicsori, vérszomjas ábrázattal, mely egykoron ott villant meg az indián király mellettáján. Tezuipó szétvonta a páncélfüggönyt. Várjatok! Végig csillantott a fáklyával a kamrát, aztán letűzte a szegélykő oldalába. Így intett nekik, hogy bejöhetnek. A két férfi, hajadonfővel, Marina fátyolosan, így léptek be, Lábujhegyen, lélegzetüket visszafojtva. Marina volt az első, akinek hangja diadalmasan felbúgott, mintha orgona szólalt volna meg a levegőtlen sírkamra üregben. Smaragd, bábu! A fáklya fénye ráesett az aranyból készült csodálatos szoborra, mely nem volt az istenirtózat áldozati kultuszával megterhelve. Egyszerű volt, mesztelen, csupán asszony, aki talán 100 fiúnak odaadta magát, egyszerűen és majdnem mosolyogva, mezítelenül a sárga fém puhaságában, meghajolva kissé, lehuny szemmel, tényleg, majdnem, hogy mosolyogva. Tezuipó megsimogatta, kendőjével végigtörölte, a rászemelt porttól megtisztítva aranytestét, mintha testvérének tett volna. Mosolygott, amint látta, hogy Marina közelebb megy hozzá. Hitetlen Tamás mozdulatokkal minden megelevenedik előtte. 31 esztendős délután emléke. Akszályakat palotájában, amint végtelen szövevényű folyosókon által eljutottak a titkos kamráig, ahol smaragd bábú talányos figurája körül üldögéltek az asszonyok, s a boldog emlékezetű hercegnő Alvarado úr felesége mondta el mindnyájuknak, asszonyoknak a mesét, s a sarokban hallgatott a sötét árnyék Hernando Cortés. Marina közelebb ment, és megsimogatta a smaragd bábut. Asszony volt, és nem ijesztette tündöklő mesztelensége, mely átütött az időn. Sors volt, s rendelést példázott. Hogyan tudtad megmenteni smaragd bábut? 3 nappal azelőtt, amikor nem volt már sem víz, sem ételten Oktitlánban, amikor már láttuk, hogy minden csak néhány nap, az is hiába, amit tettünk. Én ének idején kis ladikon kiszöktem, hoztam drágaságokat és hoztam egy szobrot, Molch király aranypáncélját én vittem magammal, és hoztam a sírkamrába, mely egyszer Molch király háza népét rejtette. Ti tudjátok, hogy smaragd bábú Molch király leánya volt. Visszahoztam anyjához és húgához a leányt, nem akartam, hogy idegen emberek, ahogy akkor mondtuk, akiket kiöntött tajtékként a tenger fehérek, hogy azok rátegyék kezüket. Végig simítsanak kebletövén, kitépjék köldökéből a smaragdkövet gonoszul, és paráznák módjára röhögjenek ágyéka felett, melyet elborít a pihe. Szép volt, fiatal volt, mesztelen volt. Ami bűne volt, levezekelte, a zsinór ott fonódott nyaka körül. Nem adom a szobrot idegen kézre. Ezt az utat nem tudta, uram, a lecsapósas, és nem tudta más, mint két legényem, akik elvesztek az ostrom alatt. Én tudtam a rejtek helyet, mely kívülről régi, romba dőlt sírt mutat, és belülről üres sírkamrákat. Én hoztam ide, diadalmasan és boldogan hoztam, mert tudtam, ez nem kerül senki kezére. És nem tudta ezt uram Guatemozin, amikor kínozták, ezt a rejteket nem árulhatta el. Ma, 30 esztendeje már beszélhetek. Don Juan Cano özvegye, Moctezuma grófnője vagyok. Ami az enyém, az az enyém. De én nem viszem el innen smaragdbábut, és én nem akarom, hogy valaki más is tudja. A fiatal Ixtlioxquitl meghajtotta fejét. Arca mozdulatlan volt, a stúdiózuson nem látszott semmi felindulás. E szobor volt a gyűlölet megindítója Tezcoco és Tenochtitlán között. Ha nincsen smaragdbábú, akit Molch király adott a bőtölés urához, nincsen háború a két tavi ország és a két tavi város között. E szoborral szakadt ránk az átok. A bőtölés ura megosztotta háza népét. Atyád, a fekete virág, a sápadtarcúakat választotta, hogy urrá legyen, császárrá lehessen Tezcoco és Tenochtitlán fölött. A fekete virág egyedülül palotájában, és kerülik őt, mint bűzhödő, szennyes beteget. De gyermeke vagy. Te bölcsebb vagy nála. Te egybeszeded a hagyományokat, és lerovod őket, és tudós emberek nevelnek. Mi mindnyájan már keresztények vagyunk, de smaragdbábú nem olyan oltárkép, melyért kárhozat járna, amilyeneket ledöntögettek rendre a szent emberek. Érezted-e te, fiam, hogy smaragdbábú kapocs és kés mi kettőnk királyi háza között? Mi mind a ketten tlákok törzséből származunk. Az ocelot fejű nevetett, amikor tavaszon elhozták elébe a friss áldozatokat. Jól tudod mindezt, mert őseid hite volt, s nem kell szégyelned magad érte. Te tudod, hogy tlákok nevetett, amikor tavasz volt, és én hallottam sírni, hallottam, amikor jajgatott a kapufélfákon, ma 30 éve és egy napja. Éjjel, amikor étlen szomjan ott veszködtünk a néhány megmaradt föld alatti veremben, egész éjjel és egész este hallották, amint vonított és kiáltozott, zokogott, mintha egyszerre lenne jaguár, ocelot, sebesült szarvas, marcangolt kutya. Úgy siránkozott, siratta Mexikót. Miért hívtad el Don Martint mi velünk? Anyja Marina és atya Malinche. Mindkettőjüknek ugyanazt a nevet adta a nép. Ketten egyek voltak, és Marina fia és Malinche fia csodálatos példa nekünk. Az első mag, mely megfogant Anahuacban. Ha mindez békésen, vér nélkül mehetett volna, talán az ő fajtája jött volna, miként ezt az én atyám akarta, amikor húgomat felkínált a Malinche ágyába. Ő hitt abban, hogy a tollas kígyó ágyikából eredtek, s úgy borulnak rá majd magjukkal erre a földre, mint csodálatos orhidák. A haragos úr így hitte. Ezért hívtam ide, Malinalli, a fiadat. És talán azért, hogy nézzem az arcát, és talán utoljára az életemben keressem, hogy mi maradt az apjától benne. Szeretted Cortézt? Reszkedtem és féltem tőle, és mégis kívántam. Szeretet és idegenség közt éltem, míg megperzselt a lángja, a mohóság, amit mi, a mi férfiainknál nem ismertünk soha. Azok úgy sodortak le a gyékényükről, mint elszagolt virágok, gondtalanul, merev arccal. Soha egy simogatás, kedves, jó szó, jóság, soha semmi. És akkor jöttek a spanyol férfiak, olyan volt a hangjuk, a szerelmet akartak, mint a húros hangszeré, mély volt és csodálatos, és nem volt közülünk való asszony, aki ennek ellen tudott volna állni. Ahogy ezek a spanyol férfiak szerettek, mohón, és sohasem laktak jól tőle, fáradhatatlanok voltak, holott mi másként szoktuk, magukba burkolózó, asszonytalan uraink mellett, akik elnéztek felettünk, míg mi befogadtuk magunkba az ölelésüket. Malinalli, mi mind a ketten bűnös asszonyok vagyunk, akik sírjátástuk Anahuacnak. Te és én, és mind ez az ezer és ezer indián asszony, aki eldobta a régi urát, nem ment utána, mint illett, amikor megtértek az örök napos mezőkre, hanem belevetették magukat a fehér karok közé, és sikítottak a gyönyörűségtől. Érezték, hogy szabad megszólalniuk. Te, Malinalli, ahogy uraink és atyáink szolgák lettek, úgy lettünk mi, asszonyok egy tajtéktestű emberek házában, úrnők és szabadok. Érted ezt, Malinalli? Én meséltem fiamnak arról az első estéről, miért szégyellném, hisz úgy hányt a sorsom, mint egy leszakadó falevelet. Én készültem az áldozatra, vártam, mikor ér véget a spanyol tánc, s jön a papjuk, s megkeresi mellem alatt az élős maragdkövet. Ezt vártam, így megriadva, mint minden idegen és ismeretlen volt. Azok a férfiak, akik eddig tűrtek, a tabaszkói kacika, a kereskedők, akik vittek, hallgatagok voltak és parancsokat dobtak felénk. Az első este, Marinhe sátorában, Isten legyen kegyelmes véle, hogy a jó atya Olmedo bejött hozzám, megsimogatta a fejem, ahogy tudott, mondott valamit, inkább csak a szeme csillogott, amikor rám nézett, keresztet rajzolt a homlokomra, én meg diderektem, akkor levette köpenyét, durva barna szövet volt, nehéz és szőrös, amilyent itt nem csináltak soha, és a vállamra terítette, és én belehúzódtam, egyszerre sírni tudtam, és emlékeztem az egyetlenre, aki jó volt hozzám, az apámra. És sírni kezdtem. És ekkor valami nagyot és nehezet éreztem magam mögött. Az én jó uram Cortés állt mögöttem, fekete szakállával. Akkor láttam ilyent először, olyan volt, mint idegen vallás babonája, és nézett. Forró volt a keze, te tudod, hogy nekik mindig melegebb a testük. Láza is volt. Olyan forró volt, ahogy végig simogatta a homlokom, és ő is betakart, és fejem felett beszéltek az atyával. Nem értettem, csak láttam. Az atya valamit mond, keményen és majdnem haragosan. Cortés elfújta a gyertyalángot, ő is keresztet rajzolt a homlokomra. Azon az éjjelen egyedül voltam a sátorban, és kint a sátor előtt kivont karddal őrködött boldogult jó uram. Akkor aprót Xamarillo. Tecuichpo úrnőm, te tudod jobban, hogy mi, asszonyok, jobban szerettük urainkat, mert igazabban, szebben tudtak szeretni minket. Milyen különös volt a tekintete, amikor látta smaragdbábut, ahogy ráesett a fény, és Donya Luisa mesélt róla. Megmerevedett tekintete, és nézte, és látta benne az élőt, aki elvitte a fiúkat a gyékényéhez, és megfojtotta virágos zsinórral. Mintha egyesült volna smaragdbábú és Cortés. Amikor szétvált az ösvény Anahuac két királyi háza között, csend volt. Egy papagáj ilyetten rikoltozott, párját kereste, kis szellőző csatornán tört be a hang a mélyen fekvő sírkamrába, melyet megvilágítottak az elhagyott istenek. Áldozunk smaragdbábú emlékére? Mit adsz ide áldozatra, asszonyom és anyám? Én belevetem a gyűlöletet, melyben neveltek és amelyben éltem. Ezért hoztalak el téged, akinek már nincsen régi nevedés. Én nevezlek el téged ősi szokásunk szerint és ősi jogon, mint hogy én maradtam meg egyedül azok közül, akik haragos úr ágyékából eredtek. Én nevezlek el téged beomlott ösvényt újraegyengetőnek. Áldozom a haragot Tezcoco és Tenochtitlán két királyi háza között. Illanjon el fekete virág emlékes, könnyen találja meg az utat, mely a végtelen mezőn atyáihoz, a böjtölés urához és a böjtölő réti farkashoz vezet. Úristen akaratából, aki veszendő lelkünk megmentésére szentelt vízzel hintette meg homlokunkat, könyörgök atyámért, hogy ne atyáihoz, hanem a boldogokhoz találja meg az utat. Itt állsz, Ixtlioxquitl két út közt, és tétovázol. Mindenki tétovázik, asszonyom és anyám, egész Anahuac, amit mi már Új-Hispániának mondunk, könnyeink keresztül lát mindent, ami régi, de két kézzel ragadja meg új hitét, hogy olyan legyen lelkében, mint csodálatos urai, a spanyolok. Én a San Hago rend keresztjét viselem. Én nem hiszek a tollas kígyóban, nem hiszek tlákokban, és nem hiszek abban, hogy a nap küllője kitépett gyermekszívekből épített pályán mozog. De ha azt mondanátok, hogy tagadjam meg mindezt, zúzzam szét kezemmel smaragdbábut, törjem össze Molch páncélját, én, Szent Hágó kommendátora, én inkább tőből lemetszeném kezem, mintsem tagadjam, hogy ezeket az isteneket tisztelte gyermekként az édesanyám. Mi mindnyájan áldoztunk már smaragdbábunak. Te, hercegnő is fiam, az ifjú Hernando is fiamnak atya, aki csendes tekintetével néz már le a megbékéltek közül, s aki úgy rendelte, hogy hozzák át testét a nagy vízen, s nyugodjon ebben a földben. Ő is áldozott, ahogy férfiak szoktak, mérhetetlen sok vérrel, talán még többel, még sokkal többel, mint a te atyád Tetsuhipo, amikor a te születésed napján 20 000 szív áldozatát mutatta be a Teokalli tetején. Malinhének nem volt véres a keze, de mégis minden tőle eredt. Nem folytott meg senkit, és nem tépte ki senki szívét, de ő égette meg először a partvidéki kacikát. Az ő embere volt Alvarado, aki karddal vágta szét az érlelődő tengeri csövek táncát, és holulában, amikor anyaként jött hozzám egy öregasszony, mindezzel Cortés áldozott, amit kiontott ő, és az ő nevében, és a szeretet nevében, és órákig lovagolt, ha hallotta, hogy eldugott falvakban áldozni akarnak foglyokat az isteneknek, szétverte a kalickákat, megszabadította a foglyokat, s körös körül vértócsában hevertek a többiek. Sistergett a vas a mesztelen testükön, ahogy jelezte őket. Úgy jött Cortés, mintha rendelés lett volna azért, mert szétnyílt az út Anahuacban, és gyengék, erőtlenek voltak a régi istenek. Mindnyájan áldoztunk Smaragdbábúnak, aki a viszályt és a gyűlöletet hozta, és erősebb volt, mint lákok, közös törzseink apja, aki nem tudta elegyengetni az utakat, és csak sírni tudott a romba dőlt falak és templomok felett. Anyám, már majdnem hajnalodik, korán virrad. Itt állunk egy körben, nézzük a régieket, és lassan kívül fogunk esni az időn. Egy ásóval te el fogod hantolni a kijáratot, Martin. Mi már öregek vagyunk, és talán sohasem jövünk el többé Smaragdbábúhoz. Ha azt gondolod, asszonyom és anyám, hogy ezzel el tudod temetni a gyűlöletet? A te atyád, fekete virág, amikor ifjú volt, mint te vagy most, ilyenkor nyár végi éjjel kiosont az erdőkbe, és levetette emberformáját, jaguárrá változott, ilyett, szegény erdőjárók torkát harapta, megrohanta a néki nem tetsző tanácsurakat. Csupa ifjú lehetett, akiket vezetett, amikor éjszakánként gyorsan ítélt, s reggel újra palotájában volt, és lesütött szemmel várta a böjtölés urát. Látod, ha én erről beszélek, én, aki talán egyidős vagyok a te atyáddal, s aki hallottam az én atyám házában ezeknek az éjszakáknak hírét, ha én erről beszélek, te mosolyogsz, és nem hiszed, s feljegyzed, mint valami régi mesét, olyan formán, mint ahogy Bernardino atya, az a rőtszakállú hallgatja az öreg parasztokat. Pedig a te atyád volt, aki most is ott bajlódik, betegtesttel, s magába roskadottan a teckokói kertek között. Hidd el nekem, hogy a gyűlölet és a szeretet, a béke és a megbékélés néha alig súlyosabb, mint néhány maroknyi a földből, amellyel újra elhantolod a sírkamra bejáratát. A papagájok rájuk nevettek, ahogy újból kiértek a levegőre. A torz faragott kalendáriumkő lián köntösben mutatta, merre vezetett valaha az út, amikor Molch király ide kísérte ki háza népét. A folyondár benőtte az egykori kripta templomot, s most alaktalan, szétmállott tömegében szomorú dombocska volt, egy a sok-sok sírdomb közül, melyet lassan őröl az idő, s ilyenkor talán már másodszor is édesítenek a vanília virágok. Az út lejtősen vezetett, így messziről látszott, hogy két öreg asszony, két indián asszony botorkál lefelé, s a kezükben tartott fáklya lassan egybeolvad azzal a gyérvilágossággal, mely hajnaltájt Anahuacban percekre előzi csak meg a kirobbanó tropikus napot. Vége.